Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A mai adás nagy részét az uniós versenyjog szabályainak szenteljük. Ennek keretében beszélni fogunk a nemzeti bíróságoknak a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó hatásköréről, valamint a bizottság kötelezettségeiről a versenyjogi jogsértések felderítése során. Mielőtt azonban ezekre a kérdésekre rátérnénk, kezdjük a mai beszélgetést a március 21-én kihirdetett, nagy tanácsban hozott Mercedes-Benz ítélettel. Korábbi adásainkban többször is beszéltünk, legutóbb novemberben, a dízelgépjárművek káros anyag kibocsátásának manipulálásával összefüggő botrány uniós jogi vonatkozásairól. Az új döntés a korábbi ítéletek kiegészítéseként arra a kérdésre ad választ, hogy érvényesíthet-e kártérítési igényt a gépjármű vásárlója közvetlenül a gyártóval szemben, ha az általa vásárolt autó tiltott hatástalanító berendezéssel volt felszerelve. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi háttere, és milyen kérdésekkel fordult a német bíróság az uniós bírósághoz?
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez egy olyan ügy, amelyemmel foglalkoztunk korábban is, ahogy hallottuk, voltak már más ügyek is a témában. A bíróság már ki is mondta egyébként, hogy ebben az ügyben is felmerült probléma az uniós joggal ellentétes lehet. Tehát az, hogy ezeket a kibocsátás szabályozó berendezéseket most újból, ez egy másfajta, mint a korábbi nagy dízelbotrányban szerepelt berendezés, ez most egy ilyen hőmérsékleti sáv szerint változtatja a nitrogéntartalmú szennyezőanyagoknak a kibocsátását, illetve a visszavezetését a motorba, és ugye ezzel, ahogy ezt csökkenti, a kibocsátást növeli. És ezzel kapcsolatban a bíróság már kimondta egy másik ügyben, hogy az ilyenfajta berendezés beépítése az tiltott az uniós jog vonatkozó szabályai alapján, akkor, hogyha az év nagy részében szokásos hőmérséklet mellett csökkenti a kibocsátás csökkentő berendezéseknek a hatásfogát. Itt magas hőmérsékleteknél, meg alacsony hőmérsékleteknél merül ez a probléma föl, tehát a külső hőmérséklet magas vagy alacsony, akkor csökken ezeknek az autó kibocsátás csökkentő berendezéseinek a hatásfoka. Tehát ezt már tudjuk. A mostani konkrét ügyben arról volt szó, hogy mi történik akkor, amikor megállapítják, hogy ez a kibocsátás csökkentési mechanizmus belett építve az uniós joggal ellentétel a gépjárműve, mit lehet ilyenkor tenni? Azt is már tudjuk a korábbi ítéletekből, hogy el lehet például állni ilyenkor a szerződéstől. Itt most a kártérítési igényekkel kapcsolatban merült fel egy kérdés, ami annyiban német jogspecifikus ebben az ügyben, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekes a többi tagállamnak, de ezt hangsúlyozni kell, hogy itt a német kártérítési jog egy azon szabálya került górcső alá, amely szerint az egyszerű gondatlanság esetén kártérítési igény akkor állhat fent, mások védelmére szóló törvényt sértettek meg. Azt kérdezték a bíróságtól a német bíróságok, hogy a jelen esetben mások védelmére szolgáló törvénynek minősülnek-e a gépjárművek típus jóváhagyásáról, illetve szennyezőanyag kibocsátásáról szóló uniós jogszabályok, abban az értelemben, hogy ezek védik-e a magánszemély vevők érdekeit is, és nem csak a közérdeket, tehát a környezet magas szintű védelmében megállapítható közérdeket védik, hanem a magánszemélyek egyéb magánérdekeit is. Ez volt az egyik kérdés, a másik kérdés pedig a kártérítés nagyságával kapcsolatban, tehát megállapítható a kártérítés, akkor a jármű használatából származó előnyt le lehet-e vonni a kártérítés összegéből, és milyen mértékben lehet levonni.
Milyen választ adott az Európai Bíróság ezekre a kérdésekre?
A bíróság válasza három pontba foglalható össze. Először is visszautalta a korábbi ítélkezési gyakorlatára, amelyet már az előbb említettem, amely szerint megvannak már azok a kritériumok, amik alapján a nemzeti bíróságok megállapíthatják, hogy egy adott gépjárműbe beépített berendezés az uniós joggal ellentétes kibocsátás szabályozó eszköznek minősül-e. Ennek a megítélése a Nemzeti Bíróság feladata, meg annak is, hogy ez az adott hőmérsékleti tartományokban az év nagy részébe vajon ténylegesen csökkenti a gépjármű szennyezőanyag kibocsátás csökkentő berendezésének a teljesítményét. Ezzel kapcsolatban az uniós jog azt mondja, hogy itt megállapítható lehet, hogy az ilyenfajta berendezés az az uniós jogba ütközik, beépítése az uniós jogba ütközik, de ennek a megállapítása nem az Európai Bíróság, hanem a Német Bíróság feladata, és itt is arra kéri fel a Német Bíróságot, hogy ezzel kapcsolatban ő maga hozzon döntést. A döntéséhez szükséges összes részletelem megtalálható már a bíróság ítélkezése gyakorlatában. A második megállapítás, amely viszont már szorosan ehhez az ügyhöz kapcsolódik, és lényegi új elemet hoz a bíróság ítélkezése gyakorlatába, hogy az adott uniós rendelkezések, itt a jelen ügyben kettőről volt szó, egy keretirányelvről és egy rendeletről, az egyik általában véve a típus jóváhagyásokról szól a gépjárműveknél, a másik pedig annak a típus jóváhagyása környezeti aspektusairól, hogy ezek a jogszabályok védik a közérdeken kívül a magánszemély vevők, tehát a gépjárművek magánszemély vevőinek is, az egy gépjármű gyártójával szemben fennálló magánérdekeit is, ha ilyen tiltott hatástalanító eszközöket szereltek be a gépjárművekbe, és ilyen esetekben a tagállamok kötelesek előírni azt, hogy a gépjármű vevője kártérítési igényt nyújthasson be a jármű gyártójával szemben. És végül a harmadik pont, ugye a harmadik kérdés az a kártérítés nagysága, itt pedig a bíróság nem a saját ítélkezési gyakorlatára utalt vissza, hanem emlékeztetett arra, hogy a kártérítés összegének a meghatározásánál a nemzeti jogoknak van kiemelt szerepük, tehát itt meg kell vizsgálni majd azt a német szabályok alkalmazásával, hogy a járműnek a vásárló általi használatából származó előnyök nevezessenek az érintettnek a jogalap nélküli gazdagodásához. Azaz, amikor majd megállapítják a kártérítés összegét, amit a kibocsátás szabályozó berendezések beépítése miatt meg kell állapítani, a Nemzeti Bíróság feladata lesz annak az eldöntése, hogy esetlegesen adott esetben levonja a kártérítés összegéből azokat az összegeket, amelyek a jármű használata miatt a jogalap nélküli gazdagodás elkerülése érdekében levonandóak lesznek. Ezt a nemzeti eljárási szabályok szerint kell végigvinni, természetesen az uniós jog, mint részben, mint anyagi háttérszabály ott van, részben pedig ugye a nemzeti kártérítési jogi rendelkezések azok, amelyek ilyen esetben alkalmazásra kerülhetnek.
A március 16-án meghozott TowerCast ítélet azt elemezte, hogy mennyiben vizsgálhatja felül egy nemzeti hatóság utólagosan, azaz a vállalkozások közötti egyesülést követően, hogy egy vállalati felvásárlás a piaci erőfölénnyel való visszaélés szabályaiba ütközötte. Milyen előzmények után terjesztett elő előzetes döntéshozatali kérelmet a francia bíróság, és miért merült fel kétség afelől, hogy elvégezheti-e a Nemzeti Versenyhatóság ezt a vizsgálatot?
Ez az ügy, ez egy technikai ügynek tűnik így első ránézésre versenyjog területén, de igazából az uniós jog szépségeit fogja nekünk ez megmutatni, mert látjuk később, hogy miért. Maga az ügy tényállás egyébként érdekes, ez a francia kábeltelevíziózási piacon zajló folyamatokat tükrözi vissza. Ezekre a piacokra egyébként jellemző bárhol az unióban, hogy viszonylag korlátozott számú vállalkozás van jelen a piacon, és azok közül az egyik egy tradicionális, régi, egykoron, itt ugye kábeltelevíziózás, de átjöttek a frekvencia alapú adatátvitelen alapuló piacról az egykori monopóliumok ide, és itt is erőfölényes helyzetbe kerültek a kábeltelevíziózási piac indulásakor. Franciaországban is ez történt, volt ez a tradicionális szereplő, amelynek ráadásul erőfölénye is van a piacon, és két másik piaci szereplő, amelyek aztán szintén beléptek erre a piacra, de a tradicionális szereplő ezek közül az egyiket felvásárolta. Viszont a tranzakció volumene nem volt akkora, hogy elérje az uniós jognak a vállalkozások összefonódását szabályozó rendelkezéseit, és a francia kereskedelmi törvénykönyvben az összefonódások vizsgálatára előírt küszöbértéket sem. Így nem került sor annak az előzetes ellenőrzésére, hogy a tervezett összefonódás a francia vagy az uniós versenyjogba ütközik-e. Ha ezeket a küszöbértékeket átléptek volna, akkor erre sor került volna, tehát az előfölénnyel való visszaélés potenciális lehetőségét megpróbálták volna előre kizárni. De a küszöbértékek ellenmérése miatt ez nem történt meg. Viszont a felvásárlásban nem érintett harmadik vállalkozás szerint ez az összefonódás sérti a szerződésnek, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést tiltó rendelkezését, és ezért a francia versenyhatósághoz, majd annak elutasító döntése után a francia bíróságokhoz fordult, ezek a bíróságok pedig azt kérdezték az Európai Bíróságtól, hogy a nemzeti versenyhatóságok a szerződés említett rendelkezése alapján utólag ellenőrizhetik-e az összefonódási ügylet jogszerűségét olyankor, amikor az összefonódásról szóló uniós rendelet előzetesen nem volt alkalmazható, mert nem érte el a tranzakció volumene a rendelet alkalmazását beindító minimális küszöbértéket.
Hogyan érvelt, és végül milyen választ adott a felmerült kérdésekre a luxemburgi bíróság? Emellett miért különösen fontos ez az ítélet?
A bíróság igenlő választ adott a francia bíróságok kérdésére, tehát ilyenkor utólag is felhívható az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tiltó rendelkezéseinek az alkalmazása. Nem történt meg az előzetes kontroll, de azért nem történt meg, mert nem volt alkalmazható a vonatkozó uniós, illetve nemzeti versenyjogi szabály. Ilyenkor utólagos kontrollra van lehetőség a szerződés alapján, a nemzeti versenyhatóságok közvetlenül az uniós szerződést alkalmazhatják ilyenkor, és ennek a függvényében, ennek a fényében vizsgálhatják az összefonódást. Ilyenkor egyébként a nemzeti eljárási szabályokat alkalmazzák, tehát ezt érdemes hangsúlyozni. Ilyenkor nem alkalmazható az összefonódásokról szóló uniós rendelet és egyéb uniós szabályok sem az eljárás területén. Anyagi jogi szabályok terén persze a szerződés igen, és azt is kell ilyenkor alkalmazni. Miért mondtam azt az elején, hogy ez egy szép érdekes történet? Ennek nagyon messzire visszanyúlnak a gyökerei ennek az ügynek. 1973. február 21-ére, azaz 50 évvel ezelőttre, az úgynevezett Continental Ken ügyre, akkor még nem volt uniós összefonódási rendelet, hanem akkor mondta ki a bíróság azt, hogy a szerződésnek a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmáról szóló rendelkezései alkalmazhatók a vállalkozások összefonódására irányuló ügyletekre. Tehát akkor kimondták annak a szerződési szabály együttesnek az alkalmazhatóságát az összefonódásokra, úgyhogy nem volt az összefonódásoknak még specifikus szabályozása. Ez később aztán megszületett, ez az említett rendelet, amiről szó volt, ez az összefonódásokról szóló rendelet, illetve annak az elődjei, de az uniós jogból nem tűntek el a Continental Ken ítéletnek a morzsái, a nyomai, ugyanis a jelen esethez hasonló, tehát az uniós küszöbértéket, léptéket el nem érő ügyleteknél az egyes versenyhatóságok, nemzeti versenyhatóságok továbbra is alkalmazták a Continental Ken ítélkezési gyakorlatot, és ebben a mostani ügyben a bíróság, mint egy születésnapi ajándékként a Continental Ken ítéletnek megerősítette, hogy ilyen abban a mértékben, hogy ezt ilyen esetekben alkalmazzák ezt az ítélkezési gyakorlatot, az uniós jog ezzel kapcsolatban nem lép közbe, tehát olyannyira nem, hogy ez az uniós jogi részét képezi továbbra is ez az ítélkezési gyakorlat, és ilyenkor, amikor az összefonódásokról szóló rendelet küszöbértéke el nem érése miatt, illetve az ennek megfelelő nemzeti jogszabály a küszöbértéke el nem érése miatt nem alkalmazható, háttérjogszabályként a szerződéseknek a gazdasági erőfölényéről való visszatérést tiltó rendelkezése alkalmazható a nemzeti versenyhatóságok által.
A mai harmadik ítéletet az Intermarché ügyben március 9-én hirdette ki a bíróság. Ez a döntés a törvényszék ítélete elleni fellebbezés nyomán született, és a bizottság által több francia vállalattal szemben folytatott versenyjogi ellenőrzések jogszerűségét vizsgálta. Mi volt a bizottsági vizsgálat tárgya, és mit vitattak konkrétan az ellenőrzés alá vont társaságok, a törvényszék, majd a bíróság előtt?
Úgy látszik, a francia versenyjogi ügyek uralják ma a mai beszélgetésünket. Itt is a bizottság elkezdett vizsgálni francia kereskedelmi vállalkozásokat, élelmiszerkereskedelem, de más területen is kereskednek ezek a cégek 2017 környékén. Ezekkel a vállalkozásokkal szemben határozatot hozott, mert felmerült, hogy ezek a vállalkozások versenysértő magatartást folytattak. Egy olyan határozatokat hozott ezekkel a vállalkozásokkal szemben, amelyekkel elrendelte, hogy ezek bizonyos vizsgálatoknak vessék magukat alá versenyhatósági vizsgálatoknak. Aztán meglátogatta a vállalkozásokat a bíróság, és ott különböző fénymásolatokat készített, illetve másolatokat informatikai tartalmakról, Majd ezek után a határozatok megszületése és az ennek következtében lefolytatott bizottsági vizsgálatok után az érintett vállalkozások, nagy francia kereskedelmi cégek tehát, a törvényszéken támadták meg az adott vizsgálatokat elrendelő bizottsági határozatokat, azoknak kérték a megsemmisítését, és 2020. októberében a törvényszék döntött a keresetükről, részben ejtatott, de egy jelentős részben elutasította a cégeknek a kérését, és a cégek ezért fellebbezési eljárás keretében most az Európai Bírósághoz fordultak a törvényszék döntésével szemben.
Jogszerűnek találta-e a bíróság a bizottság eljárását, és milyen döntést hozott a konkrét ügyben?
A bizottság eljárásával kapcsolatban egyébként ebben az ügyben több minden felmerült, tehát több ponton is támadták a törvényszék határozatát a cégek, de a legfontosabb az volt, hogy mielőtt elrendelt a bizottság ezeket a vizsgálatokat a cégekkel szemben, a bizottság már máshol is járt, mondjuk így, ezeknek a cégeknek a partnereinél, beszállítóinál, hát és ott már információkat gyűjtött azzal kapcsolatban, hogy ezekkel a cégekkel szemben később majd vizsgálatot fog indítani, és akkor már ott a vizsgálatok megindításához összegyűjtsön bizonyos információkat, de ezekről a beszállítókkal folytatott egyeztetéseiről nem készített semmilyen felvételt a bizottság, tehát nem maradt ennek rögzített nyoma. És azt állították itt ezek a francia cégek, akikkel szemben ezeket a vizsgálatokat megindították, hogy ezekről a beszélgetésekről az uniós versenyjog alapján kellett volna felvételt készíteni, rögzíteni kellett volna őket egy olyan formában, amelyekből utólag megtudható, hogy pontosan mi történt ezeken a beszélgetéseken vagy ilyen előzetes vizsgálatokon. Végül is erre ment ki az ügy, hogy ez a gyakorlat, vagy ez a módszer, hogy a bizottság nem tette ezt meg, ez később a magukkal a cégekkel szemben előírt vizsgálatokat, kiszabó vagy megkövetelő határozatokat jogszerűtlenné és megsemmisítendővé teszi-e, és a bíróság azt mondta, a törvényszék véleményével szemben, ami azt mondta, hogy ezekre ilyenkor nincs szükség, a bizottság szerint viszont igenis ilyenkor rögzíteni kell ezeket a kikérdezéseket, olyan esetekben, hogyha a vizsgálatának tárgyára vonatkozó információk beszerzésére irányulnak. Most ugye azt látni kell, hogy a vizsgálat az majd ezek után a kikérdezések, tehát a beszállító kikérdezések után indul meg éppen azoknak a fényében, és erre ezzel kapcsolatban mondott egy nagyon fontos dolgot most a bíróság, hogy ez akkor is alkalmazandó. Tehát ha a beszerzett és valószínűsítő körülményeket érintő információk később a vizsgálat tárgyát képezhetik, akkor már ebben a szakaszban, tehát a vizsgálat előtt is rögzíteni kell őket. Nem lehet arra hivatkozni, hogy akkor még nem volt a vizsgálat folyamatban, amire a törvényszék is hivatkozott, és addig ez a kötelezettség nem áll fent. Tehát ez egy fontos elmozdulás a bizottság kötelezettségeivel kapcsolatban a versenyjogi eljárások kezdetén, úgymond. És aztán erre azt mondta egyébként a bíróság, hogy a bizottságnak lehetősége van arra, hogy ezeket bármilyen formában rögzítse ezeket a kikérdezéseket, tehát nem hivatkozhat arra, hogy ezek a rögzítések meg tudja találni azt a formát, hogy időszerű és gyors döntéseket tudjon hozni, nem fogják ezek kísérletetni abban a bíróság szerint, ha megfelelően jár el a bizottság, hogy meghozza a vizsgálat megindításáról szóló döntéseket, és mindez gyorsan, tehát úgy, hogy a vizsgálatnak a célját, illetve magát a vizsgálatot ne veszélyeztesse később ezzel a bizottság a késlekedéssel, vagy azzal, hogy teret ad arra, hogy esetleg az érintett szereplők gyorsan még egyeztessenek egymással. Meghozta ezt a döntést most a bíróság, és ennek ugye vannak következményei is. Az egyik következménye, hogy a törvényszék döntése egy jogi hibát tartalmaz, ugyanis a törvényszék ezzel ellenkező következtetésre jutott, tehát a hivatalos vizsgálat előtt ezeknél a beszállító kikérdezéseknél nem volt még a törvényszék szerint információ rögzítési kötelezettség, de volt, és meg kellett volna vizsgálni ezért a jelen ügyben azt, hogy az adott esetben sorra került kikérdezések, vajon ennek a rögzítési kötelezettségnek a hatálya alá tartoztak, és ha ezt a vizsgálatot elvégezte volna a törvényszék, arra a következtetésre kellett volna jutni, hogy igen. És ezért, mivel nem végezte el, mert elvi jogból más döntött, de hibásan, nem végezte el ezt a vizsgálatot, ezért a határozata ítélete olyan hibában szenved, amely csak annak a megsemmisítésével orvosolható, tehát megsemmisítette a részben a törvényszék ítéletét, azért részben, mert másik részben már a törvényszék is egyébként ezeknek a cégeknek adott igazat, amennyiben nem, abban pedig most már lett elsemmisítve az ítélet. És tovább is ment ennél a bíróság, ugyanis eldöntötte végül ő maga a jogvitát, ezt megteheti, ha rendelkezésére állnak-e az ehhez szükséges ténybeli és jogi információk, megállapította, hogy mivel a bizottság a rögzítési kötelezettségének megsértésével hozta meg a vizsgálatok megindítására szóló határozatait, ezért ezek a határozatok nincsenek kellően alátámasztva, hisz az alátámasztó információkat jogszerűtlenül szerezték meg, ezért magukat a határozatokat, a bizottság határozatait is megsemmisítette a bíróság, tehát mind a bizottság határozatait, mind pedig a törvényszék vonatkozó ítéletét megsemmisítette az Európai Bíróság.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a kérdéseket, a hallgatóknak a figyelmet, és viszontlátásra remélem, legközelebb is találkozunk.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.